Lukács evangéliumának a 6. részének a 49. versét fogom olvasni. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, melybe beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy Te azt mondtad az igédben, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, Te ott vagy közöttünk. Köszönöm, Uram, hogy a dicséret alatt is, és mindig itt a gyülekezetben megtapasztaljuk, hogy Te itt vagy közöttünk. Téged dicsőítünk, és Te tanítasz minket. Te szólsz hozzánk a Te igédből. Uram, kérlek, áld meg igét hirdetőjét, hogy át tudja adni azt az üzenetet, amelyet nekünk készítettél a mai napra. Segíts, meg tudjuk nyitni füleinket, szíveinket, szellemünket, hogy meghalljuk azt, hogy mi az, amiben nekünk változnunk kell a Te követéseidhez, követésedhez, hogy még jobb tanítványaid lehessünk, hogy elvigyük a Te örömhíredet az egész világra. Köszönjük, Uram, ezt a lehetőséget, hogy békében és háborítatlanul összejöhetünk a gyülekezeti házban. Köszönjük, Uram, ezt a kegyelmi időt. Kérlek, Uram, áld meg együtt létünket, és mindazokat a helyeket, ahol a Te ígédet hirdetik. Jézus nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mindenek előtt annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm a dicséreteket, mert nagyon-nagyon jók ezek a dicséretek. Nem azért, mert hogy szép a dallamuk, vagy lendületes a ritmusuk, vagy hogy jól lehet őket előadni, hanem azért, mert olyan buzdítás van bennük, olyan erő van bennük, ami megmozdítja az embert. És én úgy gondolom, hogy amikor az ember élete megmozdul Isten felé, az egy fantasztikus dolog, az egy olyan dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk soha, egyetlen egy napunkon sem. Először egy kérdést tennék föl. Ki az közülünk, aki nem örült akkor, mikor Isten erőt adott neki? Tegye fel a kezét. Senki? Mindenki örült? És akkor már csak az a kérdésem, hogy ha örülünk, amikor Isten erőt ad nekünk, akkor ez miért nem látszik meg rajtunk? Ugyanis abból fogja látni a világ, hogy az övéi vagyunk, hogy ez az erő túlárad rajtunk. Pál apostol cserépedényekről beszél az emberrel kapcsolatban, és az edényből akkor lehet inni, hogyha azt kiöntik, ha az kiárad, hogyha abból részesül más is. Akkor a második kérdésem az, hogy éreztük-e már rosszul magunkat, amikor kölcsön kellett adnunk valakinek? Tegye fel a kezét, aki már érezte rosszul magát, amikor kölcsön adott. Így van. Amikor az ember úgy ad kölcsön, hogy van benne egy rossz érzés, az nem jó. Tehát akkor ugye a maga etosza, a maga rendje hadakozik azzal az értékrenddel, amire tulajdonképpen nem magától tett szert, hanem amit átvett. Jelesül egy keresztény ember óriási konfliktusba kerül, akkor, amikor tudja, hogy emberileg kölcsön adhatna, viszont tudja, hogy nem fogja visszakapni. Viszont Isten arra indítja, hogy mégis adjon. Az embernek minden alkalommal, amikor döntést hoz, meg kell mérnie magát. Meg kell mérnie magát a saját értékrendje és Isten értékrendje fényében. De ha a harmadik kérdésemet is fölteszem, akkor egyértelmű lesz a válasz. Ki az, akinek minden nap teljesen rendezett az élete? Tegye fel a kezét. Senki. Na, hát. Igen, valóban. Nagyon sokféle képpen történik velünk rengeteg dolog, és az elmúlt időszakban Isten nagyon sok mindent helyezett a szívemre, a szívünkre, azzal kapcsolatban, hogy milyen tétje van annak, hogy az életemet Isten elpecsételte magának. Mert hogy ez a tét, ez arról szól, hogy ha elpecsételt Isten magának, akkor valamire szeretne engem használni. Akkor valamilyen célja van az életemmel. Akkor szeretne elindítani valahová. Akkor azt szeretné, hogy az ő áldása rajtam keresztül megfialjon. Mint protestáns gyökerű gyülekezet, az utilitarizmus, a haszonelvűség nem áll messze tőlünk. A nyugat-európai gazdaságnak az egyik alapja a protestantizmus. Isten szeretné az ő kegyelmét megfialtatni közöttünk. De lám, hová vezetett ez a 18.-19. század elején, a 20. századba átnyúlóan, a protestáns gyülekezetek nagy többségében megindult az egykézés. Hogy a vagyon, a szerzett javak ne hulljon darabjaira. Aztán a történelem gondoskodott százféleképpen arról, hogy ezeket a családokat, ezeket a vagyonokat, ezeket a szerzett dolgokat széttörje, elvegye, és másnak adja. És én legalább 80-100 olyan emberrel találkoztam, akiknek az egyetlen gyermekük meghalt, elköltözött, összeveszett a családdal, ahol elvették a házat, a földet, ahol kisemmizték az embereket. És egy fölépített élet, ahogy a Lukács 6. részének a 49. versében van, azonnal összeomlott a ház. Addig a pillanatig, amíg a ház össze nem omlik, az embernek lehet egy olyan érzése a szívében, hogy minden rendben van. Amikor még tartanak a falak, de már óriási a baj. Amikor még nem omlott a fejemre, és nem zúzott halára engem is, azt, aki velem együtt a házban van, nem érezzük, hogy baj van. A londoni toronyház tűz nagyon mélyen megérintett engem abból a szempontból, hogy micsoda felelőtlen gondolkodással tudunk részt venni egymás életében. Hagyjuk, hogy ilyen dolgok megtörténjenek. Természetesen, akármennyire mély, fájdalmas és megrendítő ez a dolog, tőlünk megfelelő távolságban. És azt gondoljuk, hogy hát az én életemben ilyen toronyház tüzek biztosan nincsenek. Azonban, hogyha leásunk mélyebbre az életünkben, akkor azt látjuk, hogy mégiscsak vannak. Mi is olyanok vagyunk, mint egy-egy nagy biztosító társaság. Azokat a rizikós, azokat a mai szóval necces területeket, azokat a veszélyes területeket, sokszor mi is békén hagyjuk. Mert onnan valami hasznunk van. Amikor az ember homokra építi a házát, amikor az ember nem alapozza meg az életét, akkor ilyen dolgok egyre több és több szivárog be az életébe. A miénkbe is. Az enyémbe is, és gondolom a tiétekbe is. Az ige hirdetés címe az, hogy mindennapi építőköveink. Nem mindegy, hogy mi az, amit beépítünk az életünkbe. A kényelmes ember úgy van vele, hogy ami a kezem ügyébe esik, azt berakom. A körültekintő ember leül, tervez, esetleg kiszámítja, hogy mennyi időbe telne messzebbről, de jobb anyagot szerezni, hogyan lehet árérték arányban a legjobbat megszerezni, utána jár a dolgoknak, és a szó nemes értelmében kibőjtöli azt, hogy jóhoz jusson. Tele vagyunk olcsó, ám de haszontalan ajánlatokkal. És sokszor látjuk azt, hogy a mi keresztény életünk építő kövei is ilyen olcsók. Milyen könnyen tudunk beépíteni az életünkbe olyan dolgot, amik hasonlítanak arra, amit Isten ad nekünk. És itt erre szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy hasonlítanak. Tehát nem az, amit Isten szeretne az életünkben látni, hanem ahhoz hasonló. Ugye az igaz emberség az nem ugyanaz, mint a humanizmus. Ugye az Isten közöttünk megjelenő szeretete nem az a szeretet, amivel én adott pillanatban a másik embert elfogadom és szeretem. Az ő békessége nem jelenti azt, hogy most nem fúj a szél, nem esik az eső, éppen békén hagynak, vagy csönd van körülöttem. Az életünk sokféle szintere olyan, hogy nem mindig enged minket jó döntéseket hozni. Amikor az ember megijed, és valljuk be, a félelem és a szorongás olyan dolgok, amik az embert megkötözik. Nem tudom, hogy éreztétek már azt, vagy érezte valaki már azt, hogy egyes élethelyzetekben úgy érzi magát, mintha bedobták volna egy nagy verembe. És egyedül van ott, és nem tud kijönni. Amikor először olvastam Reinhold Messernek a könyvét arról, hogyan mászta meg a testvérével a Mount Everestet, a testvére meghalt ebben az expedícióban, ő pedig a másik oldalon, a tiltott oldalon, Nepál felé hagyta el a nagy hegyet, leírja azt a földön túli szenvedést, azt a földön túli félelmet, és azt a földön túli rettegést, ami volt az életében abban az időben. És tudom, hogy sokan közülünk nem fogjuk átélni ezt. Mégis úgy látom, hogy egy keresztény embernek óriási felelőssége van abban, hogy az életének a sokféle szinterén milyen építőkövekhez nyúl. Vannak a Bibliában jó igék, meg rossz igék. Amikor könnyű építőkövekhez akarunk nyúlni, mindig előveszünk egy jó igét. A jó igék azért jók, mert jó dolgokról tájékoztatnak minket. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ért. Ez egy jó ige. De nagyon keveset gondolunk a 10 szűz példázatára. Ugye, hogy ők nem mehetnek be, mert nem gondoltak arra, hogy fölkészüljenek arra. Vagy kevésszer vesszük elő a rossz szolgának az igéjét. Ugye, aki csak egy talentumot kapott, de félt, elásta, és aztán visszaadta az ő urának. Nagyon érdekes a Lukács evangéliumának 6. része, amiből készültem, és szándékosan csak az utolsó verset adtam meg textusnak, hogy legyen egy ellenpontozás. És tudjuk azt, hogy nem a félelem fog hajtani minket Istenhez, hanem azt fog megtartani mellette, hogy az életünk megvan alapozva ő benne. Lukács, amikor az evangéliumát összeállította és megírta, úgy tervezte, hogy ezzel egy embert meghív Isten országába. Úgy szerkesztette meg ezt a művét, ezt az evangéliumot, ezt az iratot, hogy legyen benne építkezés, hogy legyen benne visszacsatolás. Aki már olvasta a szinoptikus evangéliumokat, Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost, az először kicsit zavarba jöhet, hogy össze-vissza vannak a dolgok. Jézus egyszer itt csinál valamit, aztán ott mond valamit, az egyik helyen ekkor megy oda, a másik helyen meg akkor. Az evangéliumban nem az a legfontosabb, hogy mi miután történik, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan szólít meg minket. Minden szövegnek vannak rétegei, minden szövegnek vannak olyan héjai, amik egyre mélyebbre és mélyebbre visznek minket. Természetesen az első, legkülső héj, mint egy gyümölcs héja, az maga a szöveg. Látjuk, hogy a 6. részben le van írva valami. A kalásztépés szombaton, a szombatnapi gyógyítás, a 12 tanítvány elhívása, Jézus tanítása és gyógyítása, a boldogságról, az ellenség szeretetéről, az ítélkezésről, a fa és a gyümölcse és a kősziklára. Tehát föl tudjuk sorolni, végig tudjuk mondani, mert előttünk van. Van egy mélyebb héj, ami tükrözi annak az embernek a gondolkodását, aki ezt leírta. Tehát ez a szöveg tükrözi Lukácsot is, hogy ő neki volt egy célja azzal, hogy ezeket a történeteket egymás mellé tegye. Mert ő szeretett volna építő köveket adni az ember életébe. Annak az embernek az életébe, akinek ő ezt az evangéliumot címezte, a jó Teofilusnak. Mindegyik történet egy-egy útelágazás, egy szakadék, egy hegyorom. Mert mindegyikben van valami olyan, ami meglévő, és van benne valami olyan, amit le kell rombolni, el kell venni, és újjá kell tenni. Amikor az ember lelkesen építkezik, akkor sokszor kimaradhatnak olyan dolgok, amik esetleg fontosak. Mert nagyon koncentrálunk egy dologra. Velem például volt olyan, hogy annyira akartam megcsinálni valamit, hogy rákoncentráltam az egész folyamatra, és a legfontosabb dolgot megsebettem. A csavarokat. És ott álltam a rengeteg anyaggal, és egyszerűen nem állt össze, mert hiányzott egy nagyon fontos dolog. A kalásztépés szombaton egy igazi útelágazás. Miért csináljátok ezt? Amikor az embernek a szükségét Isten betölti, akkor ez egy nagyon jó dolog. Az egy olyan dolog, amikor átéljük, hogy tényleg, mintha megemelkednénk egy kicsit. És sokszor azt tapasztaljuk, hogy méltatlan helyzetekben emel minket föl Isten. Olyan helyzetekben, amik tulajdonképpen más szemében akár botránkoztatóak lehetnek. Minden példázat arra hív minket, és minden történet arra hív minket, hogy tovább gondoljuk. Hogy a kalásztépést ne csak kalásztépésnek lássuk, hanem a kalásztépést lássuk az életünknek egy olyan területének, hogy Isten, ami jól megszokott rendünket felborítva, elégít meg minket. Gondolkozott-e már valaki azon, hogy bizonyos helyzetekben Isten hogyan segít neki? Tegye fel a kezét. Ugye? Volt már forgatókönyvünk erre? Ugye? Milyen jól elképzeljük. Én is el szoktam képzelni, hogy Isten majd egy helyzetből hogyan fog megszabadítani. Ez nagyon vicces. Nem? De ugyanakkor teljesen emberi, mert hogy készülünk egy útelágazáshoz. Valahogy egyszer valahogy dönteni kell. Tehát eljön az a pillanat, amikor döntenünk kell, hogy merre megyünk, erre vagy arra. Amikor a tanítványok nagyon éhesek voltak. Aki járt már érett búzamezőn, az az illat, az a tömény érett gabona illat, az egyszerűen bódító, részegítő. Pláne amikor meleg van, és egyszerre árad ebből a sok-sok gabonából ez a finom illat. Meleg van, mindenki le van izzadva, elgyötörve. Egyik helyről mennek a másikra. Szerintem lehet, hogy abban a szituációban leginkább Jézus tudta, hogy hová mennek, és a tanítványok nem biztos. Nem tudjuk, ez egy vélt forgatókönyv. Csak azt szeretném ábrázolni, hogy micsoda megkönnyebbülés lehetett a tanítványoknak, Jézusnak az a mozdulata, ahogy egyszer csak előttük menve belemarkol az érett kalászokba, elkezdi morzsolgatni, és berakja a szájába. mindez szombatnapon. Szerintem azon a napon, azon a délutánon óriási nagy zizegés volt ott a búzamezőben. Hatalmas nagy, 12 tanítvány két kézzel biztos, hogy szedte és ette azt a búzát. Amikor Isten felszabadít minket, az egy nagyon jó dolog, és sokszor tényleg úgy vagyunk, hogy már el vagyunk keseredve, amikor látjuk, hogy Jézus azt mégis megteszi. Az életünk sokféle szintere közül az egyik a keresztény előítélet. Az, ami megakadályoz minket abban, hogy sokszor engedjünk Istennek. Ugye, farizeusok vagyunk akkor, amikor előttünk megy Jézus, letépi a kalászt, és mi azt mondjuk, hogy azért sem fogom letépni, mert nem engedi meg a törvény. Jó, hogyha Istennek van lehetősége arra, hogy felülírja a mi előítéleteinket, mert ez jó dolog. Mert nem baj, hogyha egy törvény összeomlik az életünkben, hogyha Isten felszabadít minket az életre. Én olyan sok szomorú emberrel találkoztam, aki elmondta, hogy igazából ő elfordult Istentől, mert azt látta, hogy az ő életével senki nem foglalkozott egy keresztény gyülekezetben. Ez rémisztő. Pláne amikor elmondja sok ember a problémáját, én arra gondolok, hogy Úristen, ez a szűkkeblűség, ez a sok-sok-sok-sok előítélet valóban használ nekünk, valóban felépít minket. És ott van a szombatnapi gyógyítás. Ott már nem maguk vannak. Lukács ezt a mikro helyzetet, ezt a pici kis jelenetet kitágítja, és az egészet belehelyezi egy zsinagógai közösségben. Ott már nem a tanítványok vannak csak jelen, hanem a konkurencia, a farizeusok, akik tényleg farizeusok. Ugye a tanítványokban is volt egy előítélet, de ők elkötelezettek voltak Jézus felé, ezért amikor Jézus megtette, akkor ők is megtették. Megkérdezem tőletek, mondja Jézus, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? És itt az életről van szó. Éreztük-e már úgy, hogy egyes cselekedetünkkel, amire Isten indított minket, olyan félbe tekintettünk? Nem volt ilyen? Nem volt olyan, hogy Isten indított valamire, elkezdtük csinálni, de éreztük, hogy még nem igazán vagyunk benne otthon. Kezdtünk el új dolgot az életünkben? Volt váltás az életünkben? Inkább így kérdezem akkor. Volt, ugye? Amikor az embernek az életében jön egy változás, az nehéz dolog. Este lefekszik, és kavarognak benne a gondolatok. Úristen, eddig ezt csináltam, eddig ebben éltem, eddig e körül forgott az életem, és most valami egészen más csinálok. Vajon jó lesz ez? Meddig fog tartani? Biztonságban leszek? Lesz hozzá erőm? Vagy... Ugye az útelágazások nehéz dolgok. Lukács ebben a történetében az életről beszél, és nem véletlenül. Azt mondja, hogy nyújtsd ki a kezed. Amikor Isten az életünkről beszél, akkor lehetőséget ad. Lehetőséget ad, hogy a béna tagjainkat kinyújtsuk. Van-e olyan dolog, amit nem tudunk elképzelni Istenről? Van vagy nincs? Én szerintem van. Tessék? Persze, van olyan dolog, amit nem tudunk elképzelni, de ugye mégis azt hirdetjük, hogy Isten mindenható. Ugye? Bárcsak itt lenne Isten velem, mondjuk egy helyzetben. Pedig azt hirdetjük, hogy Isten mindenütt jelen való. Bárcsak tudná Isten az én nyomorúságomat. Pedig azt hirdetjük, hogy Isten mindent tud. Amikor útelágazáshoz érünk, akkor döntenünk kell. És Jézus lehetőséget ad ennek az embernek, hogy egy új kezdetet kapjon az élete. És ott van az elhívás. az életünknek a fordulópontja. Ezzel Lukács átfordítja az egész szinteret egy teljesen személyes dologra, ami már a döntésről szól. Nem tudom, hogy kinek milyen volt a megtérése, hogyha volt, de biztosan van közülünk olyan, akit szakadékból mentett meg Isten. Volt olyan? Volt. Így van. És arról is hallottunk, vagy olvastunk, hogy vannak olyan emberek, akiket pedig hegyormokról szed le Isten. Nagyon gazdag, tehetős vállalkozók, akik tényleg a pénz és az üzlet körül forogtak, és Isten elhívása után egyik pillanatról meg tudják tenni a másikra azt, hogy becsukják maguk mögött az irodaajtót, és valami más csinálnak az életükben. Mert az útelágazásaink mellett vannak szakadékaink, meg hegyormaink. A hegyormainkon jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk. Úgy érezzük, hogy mindent uralunk. Amikor az ember határozott, akkor tud a legkönnyebben nemet mondani Istennek. Istenem, miért menjek arra, amikor minden jel arra mutat, hogy erre kell mennem? A tanítványok elhívása sokfelől történt. Ugye Pétert és Andrást a halászháló mellől, Lévit a vámszedő asztal mellől hívott el, akinek a történetét tudjuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy például a Zélótát hogyan hívta el Jézus, hogyan történt ez a találkozás. De azt látjuk, hogy ugye a nehéz halász életben, mert valljuk be őszintén, a halászok ott a Genezáreti tó partján nem böngészték át kisgyerekkorukban a internetes állásportálokat, hogy na, vajon milyen lehetőségem lesz, ha nagy leszek. Mert nem volt más lehetőségük, mint őnekik is beszállni a hajóba, halászni, és mindig ezt csinálni. Mert ők egy annyira zárt közösség volt, annyira kevés lehetőségük volt arra, hogy ebből az életformából kitörjenek. De ugyanakkor Lévi is egy fogoly volt az ő gazdagságában, hiszen ő elárulta az ő nemzetét. Ő elárulta és becsapta. Nem csak az övéit, mindenkit. Mert ő neki kellett a pénz. Jézus elhívja a tanítványokat szakadékokból, hegyormokról, és azt látjuk, hogy működik. És Lukács ezt akarja megmutatni, hogy ez működik. Hogy Isten elhívja az embert. És amikor Isten elhívja az embert, akkor az ember élete megmozdul, és elkezdi Istent követni. És aztán ott van a gyógyítás. Nagy sokaság és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tírus, Szidón. Ha megnézzük a térképet, azért ez nem egy kis terület. Tehát az, hogy beülünk az autóba, és ripsz-ropsz 5-6-7-8 óra alatt nem vagyunk a horvát tengerparton, az eléggé jó érzés. De egy mondatba belesűrítve ez a nagy távolság, ha megpróbáljuk ezt bejárni gyalog, és azt vesszük hozzá, hogy milyenek voltak, tehát nem volt egy Lidl út közben, vagy egy Aldi, vagy egy jobb panzió, hanem ott ez komoly dolog volt. És ugye Lukács ezzel azt írja le, hogy ez egy áldozat. És azért jöttek ezek az emberek, azért hozták meg ezt a nagy áldozatot, hogy hallgassák Jézust, és meggyógyuljanak. Mikor hoztad meg életed utolsó nagy áldozatát Istenért? Nem fogok senkit megkérdezni, de biztos, hogy ez egy nagy lemondás volt. Amikor az ember áldozatot hoz, és igent mond Istennek, akkor sokszor az van, hogy mint a gyerekeimnél, amikor megbeszélik, hogy az építőjátékkal az egyik fog játszani, de a másik épít belőle várat. Először nagy sírás van, veszekedés, lehet, hogy verekedés is, aztán amikor megszületik a döntés, akkor a vesztesnek ugye el kell kezdeni lebontania a várat, és odaadni a másiknak. hogy amikor Isten mellett döntünk, biztos, hogy valamit le kell bontanunk az életünkben. Amikor szomorúsággal tesszük ezt, akkor valószínűleg nem köteleztük el magunknak. Akkor a keresztény kötelességérzetünk hajt minket. De hogyha olvassuk a vámszedő történetét, ugye Zákeus történetét, ő aztán megfogja, és örömmel odaáll ki, és azt mondja, hogy emberek, hát megvan a megoldás. Tehát itt van az életem boldogsága, és tudom, hogy becsaptalak titeket. Amikor Jézus tanít és gyógyít, az egy valóságos változás. És akkor megmozdul az életünk. Ezért ne keverjük soha össze az életünknek azokat a pillanatait, amikor a keresztény kötelességérzet munkálkodik bennünk, azzal, amikor tényleg elindulunk Isten felé. Azokban a családokban, ahol mind a két szülő hívő keresztény, sokkal nagyobb ez a veszély, hogy a gyerekek egy keresztény környezetben szocializálódva, a keresztény kötelességérzetben nevelkedve olyan döntéseket hoznak meg automatikusan, amik ugyan keresztényszerűek, tehát Istenszerűek, Istentől valónak tűnnek, de nem azok. A természetben van a mimikri, ami azt jelenti, hogy az egyik állat leutánozza a másikat azért, hogy félelmetesebbnek tűnjön, vagy ne egyék meg. A csüngő lepke Magyarországon egy mérgező lepkefaj, de van egy álcsüngő lepke is, aki viszont nagyon jó ízű és finom. De pont úgy néz ki, mint a mérgező rokona. Ugye ő úgy tesz, minthogyha ő olyan lenne, mint a másik. Mintha ő is mérgező lenne. Ne egyetek meg! Mi is tudunk úgy tenni, de Isten nem várja tőlünk, hogy így tegyünk, hanem azt szeretné, hogy amikor fölérünk ezekre a helyekre, vagy fölnézünk ezekből a szakadékokból, és már látjuk Isten kezét, akkor tudjunk engedni neki igaz szívünkből. Ezért adja Isten a szívünkbe az imádságnak a nagy lehetőségét, hogy igenis ne szégyeljünk el magunkat imádkozni. Kik a boldogok? Ja, boldog az, akit Isten boldoggá tesz. Az ő igényével, az ő szent lelkével, az ő békességével. Ezt tulajdonképpen ismerjük a hegyi beszédből. Ezt a részt nem nagyon kell megtanítani nekünk. De ami nagyon fontos, az ellenség szeretete. Az ellenség szeretetére Isten tud megtanítani minket. Könnyű az ellenséget gyűlölni. Beállni egy nagy tömegbe, és azt mondani, hogy hát igen, akkor én is gyűlölni fogom. Ugyan nem tudom, hogy miért utálják azt az embert, ugyan nem igazán vagyok meggyőződve arról, hogy azt a dolgot ő csinálta, vagy nem csinálta, de a többiek azt mondják. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Nagyon nehéz egy ellenséghez odalépni, nagyon nehéz egy ellenségnek Isten szerint megbocsátani, és nagyon nehéz odafordulni olyanokhoz, akiket szívből nem szeretünk. Valóban Isten ereje kell ahhoz, hogy ezeket a lépéseket megtegyük. De minden, a képmutató ítélkezés, a gyümölcs, minden egy dologra irányul, és egy dolog felé visz minket. Mégpedig az utolsó történethez, az utolsó példázathoz, amit Jézus mond a kősziklára épített házon. Lukács ezzel a történettel viszi föl az ő hallgatóját, a jó Teofiluszt, arra a hegycsúcsra, ami tulajdonképpen őt közelebb viszi az Isten szerinti döntéshez. Aki azok szerint cselekszik. Egy debreceni kereskedővel beszélgettem, akinek nagyon jó érzéke van a kereskedéshez, és a debreceni főutcán van boltja. Ő azt mondta, hogy ő például azért nem keresztény, mert ő neki már 25 éve van ott boltja, és 25 éve látja az embereket, hogy elmennek úrvacsorára, meg visszajönnek úrvacsoráról, és semmi nem változik meg. Se az arcukon, se a mozgásukon, se semmi. Elmennek ugyanúgy, visszajönnek ugyanúgy. Beszélgetnek ugyanarról, visszafelé is beszélgetnek ugyanarról. Mi történhet a templomban? Sokat gondolkodott ezen, mert ő vasárnap is nyitva volt, és ugye ilyenkor biztos, hogy holt idő volt, mert Debrecenben abban az idő mindenki templomba ment. De ő nézte ezeket az embereket, és nekem is volt egyszer egy ilyen kérdésem Isten felé, hogy miért van az, hogy amikor örülni kéne az embernek azon, hogy megszabadítja, mégsem teszi. Mert a sorrendben van a lényeg, és ez a harmadik pont, hogy Jézussal és önmagunkkal békében. Ugye, aki kősziklára építi a házát, az nem magától építkezik, hanem Jézus szerint építkezik. És azért van önmagával békességben, mert jól tölti be az Isten akaratát. Jól betölteni az Isten akaratát szinte a legnehezebb. Mert akkor számot kell adnunk. Ugye, hogyha ellentétes döntést hozunk azokhoz képest, akik mondjuk a nagy többségben vannak, akkor ugye azt is meg kell mondanunk, hogy miért. Ha nem tudjuk képviselni a nagyobb többség álláspontját, meg kell indokolnunk. De az építkezés, az alapozás, az sokszor a láthatatlan rész, ami a föld alatt van, ami a belső szobánkban van. Ugye a sárkányok, a démonok, a ragadozók, ezek a legszörnyűbb dolgok, ezek a, ami lelkünkben vannak. Ezekről nem szoktunk beszélgetni, se a feleségünkkel, se a legjobb barátunkkal, senkivel. Tehát ami leginkább nyomaszt minket Istennel szemben, azok a lelkünkben vannak. Aki kősziklára épít. Ugye szeretjük a jó igét hallani, mert aki jól alapozott, jött a szélvész, jött az áradat, és a házát. Milyen jó ez a történet. És szemléljük mindezt sokszor úgy, hogy az életünk közben rogyadozik, összeomlóban van, mert valamit homokra építettünk. Isten arra hív minket, hogy merjünk felnézni, feltekinteni, merjünk bátorságot meríteni, amikor Jézus kinyújtja a kezét ott, ahol egyébként a keresztény előítéleteink megállítják a kezünket. És merjünk erőt meríteni, hogyha Jézus egy lehetetlen helyzetben mégis meggyógyít minket. És tudjunk igent mondani, amikor a szakadékokból és a hegyormokról Isten elhív minket. És tudjunk elindulni hosszú utakra, hogyha szeretnénk Istent hallgatni és gyógyulást szerezni. És tudjuk megtanulni az ellenségünk szeretetét. És ne legyen gyors a szánk az ítéletre. Olyan könnyen kicsúszik egy keresztény ember száján az, hogy Isten ezt nem szereti. Ezt Isten biztosan nem akarja így. Könnyen kicsúszik. Higgyétek el, hogy könnyebben, mint ahogy átgondoljuk, hogy mit mondunk. Istennek a hatalma az ennél sokkal, de sokkal nagyobb. És az ember alázatának is sokkal nagyobbnak kell lenni. És ott van a gyümölcs. A gyümölcs, amit leszedhetnek rólunk az emberek. Ha jó az életünk, ha megalapozott az életünk, akkor nem kell aggódnunk, hogy nem fogunk gyümölcsöt teremni. Akkor nem kell nézegetnünk az ágainkat. És az építkezés pedig akkor lesz természetes, hogyha meg se fordul a fejünkből ben az, hogy a közel lévő, ám de haszontalan dolgokat beépíthetjük az életünkbe. Merjünk felkerekedni. Néha, amikor fáradtak vagyunk, én is amikor mondjuk még kell valamit csinálni a gyerekek körül, de már dögfáradt vagyok. Nehéz fölállni. De mégis este sokkal jobb érzés a lelkemnek, hogy tudom, hogy ezt legyőztem, ezt megtettem, erőt merítettem és megcsináltam. Jézussal és önmagunkkal békében. Ha önmagunkkal békében vagyunk, az nem rossz dolog. De ez adódhat abból is, hogy alaposan becsaptuk magunkat. Mert éppen minden pénz a számlán van, mert éppen az új autó már beparkolt a garázsba, mert éppen a gyereket fölvették az iskolába, mert éppen a munkahelyi konfliktus megoldódott, mert éppen kibékült velem a barátom, vagy mert éppen sikerült eljegyeznem a barátnőmet, vagy megkaptam azt a munkát, vagy végre sikerült ott hagynom azt a munkát. Tehát, hogy az embernek az önmagával szembeni békessége nagyon becsapós lehet. Ahogy nem fűlött Jónásnak se elindulni Nínivébe. Elégedett volt az ő életével. Minek vegyem még föl problémát Istentől? Jézussal és önmagunkkal békében lenni, ez az, amire Isten hív minket, ez az, amire nekem Isten felhívta a figyelmet, és én kívánom, hogy legyen minden nap egy olyan imádságunk, amivel megkérdezzük Istent, hogy Istenem, hová hajoljak le ma? Hová induljak el ma? Kinek bocsássak meg ma? Mit engedjek el ma? Mutasd meg a szakadékot, mutasd meg a hegyormot az életemben. A tét nélküli keresztény élet az, ami haszontalan. Aki fa és gyümölcsöt terem, az energiát fektet bele. Aki elindul egy úton, az annak minden fáradtságát vállalja. Ilyen távolsági keresztények ne legyünk. Tehát, hogy ez a teleportáció most már bizonyos információ csomagokkal működik, de Isten nem fog minket teleportálni a rosszból a jóba. Tehát ő azért akar végigvezetni minket, hogy az út végén úgy lásson minket, ahogyan ő szeretne látni. Adjon Isten erőt minden nap nekünk ehhez imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a te jó bátorításodat. Köszönjük neked azt, hogy van mindig egy olyan szavad hozzánk, amivel képes vagy megragadni az életünket. És látod azt, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor nem szeretünk rád figyelni, amikor nem akarunk meghallgatni téged, amikor úgy érezzük, hogy nincsen mondani valónk számodra. Vagy éppen annyi dolgunk van, hogy azt se tudjuk, hogy hová nyúljunk. Köszönjük, hogy a te kegyelmed, a te élő lelked mindig kész megállítani minket. Mindig kész megmutatni, hogy a döntéseinkben hová álljunk. Adj ebben nekünk erőt, és ezekben az imádságokban adj nekünk kitartást, és add, hogy amikor nehéz, súlyos köveket cipelünk az életünk alapjaiba, akkor legyen békességünk, hogy bár majd megszakadunk, de mégis ezek fogják megalapozni azt, amit arra szeretnél építeni. Taníts meg minket megállni a nehéz dolgainkban. És arra kérünk, hogy adj emellé nekünk társakat, mert szükségünk van erre, mert nem jó egyedül lennünk. Adj barátokat, testvéreket, kollégákat. Adj egy ismeretlen embert, egy nyomorúságban lévőt, egy magabiztosat, egy bárkit, aki velünk tud jönni, és aki megmutatja nekünk, hogy amit te szeretnél velünk, az miért jó. És tudjuk, hogy sokszor támad kétség a szívünkben. Ez bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy mindig tudjunk jól dönteni melletted. Hogy veled és önmagunkkal is békében járhassunk. Így kérünk téged, Istenünk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, cselekedd meg ezt önünk. Amen.